Krisztus feltámadt. Kicsit erőtlen volt ez a válasz, próbáljuk meg még egyszer. Krisztus feltámadt. Igen. Ne legyünk bizonytalanok abban, hogy ha ezt hirdetik nekünk, hogy Krisztus feltámadt, akkor mi erre a válasz? És ne legyenek kétségeink abban sem, hogy bátran mondhatjuk a választ. Nem kell egyéb tényezőkre figyelni, vagy embereknek a véleményét keresni, hanem ha halljuk az örömhírt, akkor dobbanjon meg a szívünk, és válaszoljunk erre a szívünknek a bizonyosságával. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai ünnepi istentiszteletünkön, az útmutató igéjével, Jelenések 1.18-ból Krisztus mondja: halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. És a Zsoltárok könyvéből a 118. fejezet 16. verse, Hóseás könyvéből pedig a 13. fejezet 14. verse így hangzik: fölemelte jobbját az Úr, az Úr hatalmasan munkálkodik. Hol a tövised halál, hol a te fullánkod? Krisztus feltámadt. Váratlanul ért, hogy mondtam? Arra számítunk, hogy az elején mondja. Az Úr sokszor kiszámíthatatlan. Nem abban a pillanatban szól, amikor mi úgy nagyon azt gondoljuk, hogy most van itt az ideje, és most készültünk fel rá. Sokszor a legváratlanabb helyzetbe kiáltja bele a legnagyobb üzenetet a mi szívünkbe. Szóval legyen ott bennünk ez az állandó figyelem ő rá, hogy tudjuk a megfelelő választ megadni neki. Így ezzel a néhány gondolattal kezdjük el ünnepi istentiszteletünket. Most ezen az istentiszteleten több énekeskönyvből is fogunk énekelni, az evangélikus énekeskönyvből is, az Eke énekeskönyvből is, és az evangélikus ifjúsági énekeskönyvből is. A kezdő énekünk a 225-ös ének, az evangélikus énekeskönyvből, a kivetítőn követhetjük a szöveget. bevezető oltári szolgálat során az Eke énekeskönyv 5-ös számú énekét fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr feltámadt, az Úr valóban feltámadt, dicsérjük az Urat. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Töröld el vétkeimet, és add vissza nekem üdvösséged örömét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Thank you. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, egyszülött fiat feltámasztásával legyőzted a halált, és utat nyitottál nekünk az örökké valóságba. Add nekünk szent lelkedet, hogy feltámadjunk a lelki halálból, és elnyerjük az örök életet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai ünnepnapra, húsvét ünnepére felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, az 5. fejezetben, a 6-tól a 8. versig a következőképpen. Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük az evangélikus énekeskönyv 388-as számú énekét.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, amit megírva találunk Márk evangéliumának 16. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon megrendítő volt nagy pénteken ott állni a kereszt tövében. Nagyon megrendítő volt nagy pénteken szembesülni azzal, hogy mi történt Jézussal. Hogy a passió történetnek milyen részletei voltak, és hogy hogy történtek akkor az események. Megrendítő volt az a mélység, ami abban látható. A mélység az Isten oldaláról, és a mélység az ember oldaláról. Hiszen az egyik oldalon látható volt a passió történetben az, hogy milyen nagy mélységbe tud zuhanni az ember. Hogy milyen nagyon mélyre tud zuhanni a bűnben, az istentelenségben, a lázadásban, az önigazultságban. Elképesztő mélységbe tud kerülni az ember ezek miatt. És ugyanakkor ott volt a másik oldalnak a mélysége is, az isteni szeretetnek a mélysége. Hogy milyen mélységet vállal az Isten azért, hogy megmentse az embert. Milyen mélyre megy le a szenvedésbe, milyen mélyre megy le egészen a halált vállalva, hogy értünk bűnösökért, istentelenekért, lázadókért és önigazultakért, odaadja az életét, és felkínálja az örök életet, az újat. És megrendítő az is, abban az egész passió történetben, ahogyan kibontakoznak az események, és ahogy aztán kibontakozik a fordulópont. Ahogy aztán elérkezünk húsvéthoz, húsvét hajnalához, húsvét ünnepéhez, húsvét üzenetéhez. Megrendítő az, és számomra ennek a mai ünnepnek, a húsvét ünnepének ez volt az egyik legfontosabb üzenete, hogy megrendítő az, hogy ez egy folyamatként zajlik le. Hogy nem egy pillanat alatt, nem szinte villámcsapásként jönnek az új életek, ér célba mindaz, amit Jézus elvégzett ott a kereszten, és amin ő végigment, hanem egy folyamatként. Nem egy pillanat alatt tölti be a szíveket a húsvéti öröm, hanem folyamatként jutnak el az érintett szereplők a húsvéti örömnek az átélésére. És mi már innen 2000 év távlatából nagyon könnyen szoktuk ezt mondani. Nagyon könnyen hirdetjük az evangéliumot. De akik ott ezeket a lépéseket megtették, azok folyamatként jutottak el ide. Hiszen mivel kezdődik a húsvéti történet? Ez a felolvasott ige szakasz, ez ugye ennek a történetnek a legeleje. Az asszonyok húsvét hajnalán mennek a sírhoz. Ott van a szívükben a fájdalom, ott van a szívükben az értetlenség, ott van a szívükben a mérhetetlen nagy gyász, és ott van a szívükben és az ajkukon az a kérdés, hogy ki hengeríti el a követ a sírbolt bejárata elől. Mert ott van bennük az, hogy szeretnénk tenni valamit Jézusért. Ezért a drága Jézusért valamit szeretnénk tenni. De érte már nem tehetünk semmit, mert csak a holtteste van, hát akkor a holttestért szeretnénk valamit tenni, de nem fogunk tudni bejutni oda, hiszen ott van a kő. Ezekkel az érzésekkel, ezekkel a gondolatokkal, ezzel a szándékkal teszik meg a lépéseket az asszonyok húsvét hajnalán, amikor egyre közelebb jutnak a sírhoz. És aztán, amikor odaérnek, akkor döbbenten látják, hogy nincs ott a kő, hogy nem nekik kell elhengeríteni, nem nekik kell oda hívni valakit, nem neki kell a megoldást megtalálni, hanem elhengerítetett a kő, az Isten elvégezte, hogy az az akadály ne legyen ott, és bejutnak Jézus sírjába. De megdöbbennek, hiszen üres. Mert a drága Jézusnak a holttestét nem találják már ott. De találják az angyalt, azt az ifjút, akit az Isten küldött oda, hogy elmondja nekik az örömhírt. Hogy mondja azt, hogy Krisztus feltámadt. Amire ők válaszolhatnának, hogy valóban feltámadt. Elmondja az örömhírt ez az angyal az asszonyoknak. Már nincs itt. Feltámadt. Ő él. Ez a legnagyobb híre a világnak. Okafogyottá vált a szomorúságotok, okafogyottá vált az értetlenkedésetek, okafogyottá vált a gyászotok. Örülhettek. De hiába hirdettetik az örömhír ezeknek az asszonyoknak, ott az üres sírban, az ő szívükben a bánat helyét nem veszi át az öröm. Ott marad a félelem, és ott marad a szomorúság, és ott marad az értetlenkedés. Hajnalban, napkeltekor indultak el az asszonyok a sír felé. Ma hányan keltek hajnalban? Ébredtek napkeltekor. És ott volt bennük, hogy indulunk, megyünk. De milyen szívvel? Sokan így, mint ezek az asszonyok. Ilyen szívvel jöttek, és így hallgatják a hirdetett igét, az evangéliumot. Hogy azt gondolják, hogy ott van a kő előttük, hogy a veszteség, a fájdalom, a sok-sok teher és nyomorúságnak az érzése lenyomja az életüket, és megérkeznek a sírhoz, és látják, hogy nincs ott a kő, és nincs ott az akadály, és hangzik az ige hirdetés, szól az evangélium, de vajon tudnak-e vele mit kezdeni? Vajon eljutnak-e Jézushoz? Vajon lesz-e igazi húsvéti örömük? Megrendítő az, ahogy zárul ez a felolvasott ige szakasz. Kijöttek, elfutottak, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek nem mondtak el semmit, mert féltek. Hirdettetett számukra az evangélium. Úgy hirdettetett, ahogy keveseknek adatik meg, angyal által, nem is emberi szóval, angyal jött és hirdette nekik az evangéliumot, hogy Jézus él, hogy Jézus feltámadt, hogy győzött az élet a halál felett, hogy a bűn nem tudja többé tönkretenni az ember életét. Hirdettetett számukra az evangélium, és ők ezt hallották, de nem jutott el a szívükig. És nem csak az asszonyok voltak így. Ismerjük a történetet, a folytatását ennek a történetnek. Mind a négy evangélista beszámol azokról a személyekről, akik érintettek voltak ebben a húsvéti történetben. És kivétel nélkül mindenki úgy van, mint ezek az asszonyok voltak. Mert gondoljunk az emmausi tanítványokra, akik ballagnak ott hosszú kilométereken keresztül, és beszélgetnek a melléjük szegődött idegennel, és fölmondják a leckét. Mindent tudnak, mert hirdettetett számukra az evangélium. Mert az asszonyok elmondták nekik, és ők ezt mondják a vándornak. Mert a társaik, a 12-ből ketten kimentek a sírhoz, és tényleg mindent úgy láttak, ahogy az asszonyok mondtak. Ezt ők elmondják a mellettük ballagó vándornak. Hirdettetett számukra az evangélium, mindennél egyértelműbben és világosabban, de nem jutott el a szívükig. És ugyanígy volt Tamás is, egy a 12 közül, aki nem volt ott a társaival akkor, amikor Jézus megjelent nekik. És amikor beszámolnak a többiek boldogan arról, hogy találkoztunk Jézussal, és ő valóban feltámadt, és valóban él, akkor Tamás azt mondja, hogy ha nem látom a kezén a szegek helyét, és ha nem teszem az ujjamat az ő oldalában, nem hiszem. Mindennél egyértelműbben hirdettetett számára az evangélium. És Tamás sem hisz. Hányan vannak így ma húsvétkor? Hányan hallják ma az evangéliumot, akik elmennek ünnepi Isten tiszteletekre? Vagy hányan hallják úgy az evangéliumot, hogy lekapcsolják a híreket, és egy rövid összefoglalóban, a hírműsorokban elmondják, hogy húsvét üzeneteként a templomokban mi hangzott el? Vagy hányan hallgatják meg a közvetítéseket, a teljes Isten tisztelet közvetítéseket? Rengetegen hallják ma az evangéliumot, testvérek. Rengetegen. De rengetegen úgy hallják, hogy nem dobban meg a szívük. Hogy nem kezdődik változás utána az életükben. Mert csak hallanak Jézusról, csak hallanak a feltámadásról, csak hallanak a győzelemről, de nem tudnak mit kezdeni vele. És micsoda kegyelem az, amikor valaki ebben a folyamatban eljut a következő lépéshez. Eljut a döntő fordulathoz. Eljut oda, hogy találkozik Jézussal. Mert a döntő fordulatot minden esetben az hozza meg, hogy Jézus megjelenik az illető embernek. Mert olvassuk azt az evangéliumi beszámolókban, hogy Magdalai Mária még ott téblából a sír körül, és Jézus oda megy hozzá, és megszólítja. Mária először kertésznek nézi, és azt mondja, hogy hát ha te vitted el az én uramnak a testét, hozd vissza, vagy mutasd meg, hogy hol van. Hát hallotta előtte az evangéliumot, hogy nem vitte el senki, hanem feltámadt. De nem tud vele mit kezdeni, de azzal, aki nem tud vele mit kezdeni, azzal Jézus beszél személyesen. Oda megy hozzá. Oda megy hozzá. Néven szólítja. És akkor megdobban Máriának a szíve. Mester, te vagy, tényleg. Megtörténik a fordulópont. Azt, ami a szívében nem történt meg, akkor, amikor csak hallotta az evangéliumot, akkor, amikor hallotta Jézust, az evangélium Krisztusát, az megtörténik a szívében. És ugyanezt történik az emmausiakkal. Amikor Jézus asztalhoz telepszik velük, és veszi a kenyeret, és megáldja, és megtöri, akkor megnyílik a szemük. És azt mondják, hogy a szívünk, hát hevült, hogy nem vettük észre. Megtörténik a fordulat. Akkor, amikor Jézus odalép és maga szól. És ugyanez van Tamással is. Amikor Jézus 8 nap múlva újra betoppan a tanítványi körbe, és akkor már Tamás is ott van közöttük, és látja őt, és hallja őt, akkor azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. Testvérek, micsoda kegyelem az, ha valaki ezen az úton, ebben a folyamatban eljut oda, hogy magát Jézust hallja. Magát a feltámadottat hallja. És átveszi tőle ezt az örömhírt, és átéli azt, hogy mindez igaz. És rádobban a szíve mindenre. Mert a fordulópontot, az igazi húsvéti örömöt mindig a Jézussal való találkozás adja meg. És ez az első, nagyon fontos üzenete ennek az igének. Hogy élő hit, csak az élő Jézussal való személyes találkozás által születik meg. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell hirdetni az evangéliumot. De kell. De kell. Mert azok, akik tanúságot tettek, az az angyal, meg aztán az asszonyok a tanítványoknak, meg az emmausiaknak, azok mind-mind alapozták azt az ismeretet, ami élővé válhatott akkor, amikor Jézus megszólalt ezeknek az embereknek a füle hallatára. És testvérek, ez is nagyon fontos üzenet ennek a mai vasárnapnak, ennek a húsvét ünnepének, hogy élő hit csak az élő Jézussal való személyes találkozás által történik. De ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell hirdetni az evangéliumot. De kell. Tovább kell adni. El kell mondani, hogy mi történt. De ott kell, hogy legyen bennünk az alázat és a türelem, hogy ne legyünk erőszakosak azzal a másik emberrel, ha attól, hogy mi hirdettük neki az evangéliumot, ő még nem tért meg. Mert ez a másik nagyon fontos üzenet ebben számomra, és azt gondolom, hogy ezt kell továbbadnom ebből. Az a végtelen türelem, ami a húsvéti történetből is sugárzik. Az a végtelen türelem, ami Jézust jellemzi, amivel keresi az elveszetteket. Ahogy megy oda egyik után, aztán a másik után, a harmadik után, amikor ketten vannak, akkor azokhoz, amikor csoportban van azokhoz, ahogy megy fáradhatatlanul utánuk. Azokhoz, akik már hallották a jó hírt, hallották az örömhírt, de nem tudnak vele mit kezdeni. Odalép Jézus. És egy adott pillanatban, a döntő pillanatban megszólal. És az az élet abban a pillanatban megváltozik. Az odavezető út folyamat volt. De az a változás ott mindent elsöprő. Az a pillanatot, amikor Jézus megszólalt és megdobbant a szív, az viszont döntő. És erre azért került sor, mert Jézus végtelen nagy türelemmel ment utánunk. Ahogy megy utánunk is. Hiszen mi is ott vagyunk ebben a történetben. Lehet, hogy különböző pontokon tartunk még az életünkben. De elindultunk már húsvét hajnalán. Már hallottunk sok mindent. Már jutottunk valameddig. És Jézus akar szólítani. És nekünk ez az örömhír hirdettetik, hogy Jézus képes megszólítani minket is. És akar megszólítani minket is. Nem az ige hirdető fog. Ne. Az ige hirdetőnek tenni kell a dolgát. A bizonyságtevőknek tenni kell a dolgukat, de megszólítani Jézus az élő Úr fog. Testvérem, hadd kérdezzem meg tőled, így húsvét ünnepén, hogy rácsodálkoztál-e már arra, a saját életedet látva, hogy milyen türelemmel vitt téged az Úr egyre erőrébb ezen az úton, addig a pontig, ahol most tartasz. És milyen türelemmel foglalkozik veled most, abban a hitbeli állapotodban, amiben most vagy. És milyen türelemmel akar téged tovább segíteni ezen az úton. Rácsodálkoztál-e erre? Vagy meglátod-e azt, hogy a te életedben milyen köveket hengerített már el, amikről azt hitted, hogy lehetetlen elhengeríteni. És aztán azt láttad meg, hogy elhengerítetett. Mert az Isten elvette onnan azt az akadályt. És te léphettél előre. Léphettél közelebb hozzá. Vagy gondolsz-e arra, hogy hozzád kiket küldött az Úr? Kiket küldött, hogy hirdessék neked az evangéliumot? Hogy továbbadják neked a húsvéti üzenetet, az örömhírt? És mikor, és hol, és hogyan élted át azt, hogy megszólított téged? Vagy ha még nem, vágysz-e arra, hogy ezt átéld? Drága testvérek, itt voltunk nagypénteken. Itt álltunk a kereszt tövében nagypénteken. Átéltük azt, hogy mit jelent a golgotai kereszt. Mit jelent az, amit Jézus Krisztus elvégzett. Most újra itt vagyunk. Hogyan vagyunk itt? Hogyan vagyunk itt a kereszt előtt? Hogyan nézünk oda az üres sír felé? Hogyan? Akadályokat látva? Halva, de nem értve? Vagy pedig dobogó szívvel? Hálát adva az Istennek. Azért a kimondhatatlan ajándékáért, amit Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában számunkra átadott. Az Úr feltámadt. Valóban feltámadt. Tudod-e ezt mondani? Megvan-e ez a válaszod bizonyossággal? Ha igen, akkor emeld föl a fejed, és örvendezve menj. Ha nincs, akkor meg tárd ki a kezed, azt az üres kezet, ami ott van, hogy hadd jöjjön ő, és hadd tegye bele mindazt, amit csak ő tud megadni. Imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged. Te vagy a feltámadt és élő Úr. Hatalmas a te szereteted és a te türelmed. És köszönjük azt, hogy mi ebből élhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki megérinted a mi szívünket. Azt a kemény, bűnös, lázadó, önigazult szívet, ami a miénk. Köszönjük, hogy te megtörettél, azért, hogy végre összetörj minket, hogy újjáépíthess, hogy új életet adhass nekünk. Drága Urunk, nincsenek szavak annak a kifejezésére, hogy ez micsoda nagy ajándék. Köszönjük neked, Urunk, a te jelenlétedet. Köszönjük neked, Urunk, a te szavadat. Köszönjük neked, Urunk, azt az életet, amelyet te adsz. Dicsőség neked mindenért. Amen. 422-es ének harmadik versét énekeljük az Eke énekeskönyvből. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, amit az oltár is hirdet, hogy az Úr asztala meg van terítve. És vár minket az Úr a vele való közösségbe, az ő teste és vére által bűnbocsánatot és örök életet kínál nekünk. Ha valakit megérintett az Úr, az ő szava, és ki tudja mondani azt, hogy szükségem van erre, Uram, amit egyedül Te tudsz nekem megadni, a szeretettel hívjuk az úrvacsorai közösségben. Szeretném kérdezni ehhez kapcsolódóan, hogy van-e a jelenlévők között olyan, aki nem hagyományos ostjával, hanem gluténmentes ostjával szeretne úrvacsorát venni. Jó. Jövő heti alkalmaink a következőképpen alakulnak, részben a megszokott rend, részben változás szerint. Kedden a női kör 18 órától a kisházban meg lesz tartva, ugyanígy a csütörtöki bibliaóra is a kisházban 18 órától. Pénteken viszont nem lesz ifi alkalom, hiszen a gyülekezeti hétvége kezdődik, pénteken estétől vasárnap délig fog tartani Pilis Csabán. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik, hogy mivel a gyülekezeti hétvégén leszünk, a gyülekezet jelentős létszámával, ezért a templomainkban, sem Kisvárdán, sem Nyírteleken, sem Görögszálláson nem lesz jelenléti istentisztelet. Aki nem tud eljönni a hétvégére, a 10 órakor kezdődő Pilis Csabai istentiszteletbe tud online bekapcsolódni a philadelphia.luteran.hu oldalon. A másik dolog a hétvégével kapcsolatban, hogy jövő héten szerda estig, ha valaki még nem jelentkezett, de szeretne jönni, akkor még jelezheti a részvételi szándékát, mert csütörtökön reggelre kell leadnunk Pilis Csabának a pontos és végleges létszámot. Ha valaki szeretne jönni és szól, akkor természetesen jöhet. Annyi itt vele kapcsolatban, hogy az utazást már akkor magának kell szerveznie, hiszen a vonatra a helyjegyeket, a csoportos helyjegyeket Anett már a múlt héten megvásárolta. És ehhez kapcsolódóan Anett jelezte azt, hogy neki segítség az, hogyha a testvérek a részvételi díjat nem mindenki a hétvégén adja oda, hanem lehetőség szerint előre. Ha valaki ezzel már készült, és nekem oda tudja adni, akkor azt én összetudom gyűjteni a kisvárdai testvérektől, mert csütörtökön át kell mennem Nyírtelekre, és akkor át tudom vinni Anettnak, azt ő köszönettel fogadja. Akinek ez nem megoldható, természetesen a hétvégén is oda lehet adni. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából, illetve az emós húsvéti labból szeretettel szeretnénk adni a testvéreknek, aki még nem kapott feltétlenül vigyen, abból a kék kiadványból, illetve vigyünk bátran másoknak is. Ugye kitettük a kerítésre azt a kis zacskót, amibe beletettük ezeket az emós lapokat, és az volt a szívünkön, hogy szeretnénk szolgálni olyanok felé is, akikkel lehet, hogy mi személyesen nem találkozunk, de megállnak itt a templom előtt, akár elolvassák a hirdetőtáblát, és tettünk ki ide is és oda is a kisház felüli oldalra, 2 lapot elvittek belőle, ami számomra azt jelenti egyrészt, hogy nem volt semmilyen ilyen eldobálás vagy ilyesmi, ha valaki azt akarta volna, akkor mind a hármat kivette volna, ami bele volt téve, kettő hiányzott belőle. Nekem az van a szívemen, hogy akkor kettő olyan ember járhatott itt, aki úgy érezte, hogy neki erre szüksége van. Mi nem tudjuk, hogy ki, legalábbis hozzám nem jutott el semmilyen visszajelzés, de hadd kérjem a testvéreket, hogy akkor azért a két emberért imádkozzunk, akinél ott landolt ez az üzenet, ez a húsvéti üzenet, hogy Isten ezen keresztül tudjon beszélni velük. Kint a perseinél egyébként a napközis tábor szórólapját is megtaláljuk, abból is vihetünk bátran. Ugye július 7-től 9-ig lesz a napközis táborunk itt Kisvárdán, az amerikai testvérek szolgálatával. Bátran hívogassunk erre olyanokat, akik a környezetünkben vannak, és szeretnénk őket megszólítani. Ennek a költsége az nem lesz magas, hiszen ebéddel számolunk körülbelül, meg néhány járulékos költségünk lehet, ezt most még nem tudom megmondani, viszont a rákövetkező héten a Bodrog keresztúri gyerekhétnek a részvételi díja már megvan, volt, aki ezt kérdezte, most dőlt el a héten, hogy 40 ezer forint lesz a Bodrog keresztúri gyerekhétnek a részvételi díja. Úgy hirdetjük, hogy akinek van arra lehetősége, hogy kifizeti, azt kérjük, hogy tegye meg, akinek erre nincs lehetősége, az pedig jelezze, hogy mennyire van lehetősége, és akkor annyival fog hozzájárulni a tábor költségeihez. Ezt így lehet akkor tovább mondani is olyanoknak, akiket esetleg a Bodrog keresztúri hét érdekel. Fontos még, hogy pünkösdi csendes napunkra szeretnénk befejezni azokat a munkákat, amik itt a templom körül elkezdődtek az ősszel. Május 2-án pénteki napon fogjuk folytatni a festést, illetve a tereprendezést. Az a kérésem, hogy aki a testvérek közül ebben részt tud venni, az tervezze így a május 2-át, és lehetőség szerint előtte szóljon nekem, hogy tudjuk, hogy körülbelül kikre számíthatunk, hányan leszünk. Kitettünk egy gas feliratú persejt a persejünk mellé. Ez azt jelenti, hogy a Gusztáv Adolf segély számára gyűjtünk adományokat. Június 1-jéig van kint ez a doboz. A nehéz helyzetben lévő gyülekezetek támogatására szolgál. Június 1-jén lesz a szószékcserés vasárnap, amikor egy lelkész jön ide, én megyek az ő gyülekezetébe, és ezen keresztül akkor a persejpénz is, illetve az addig befolyt adományok mennek majd a nehézsorsú gyülekezetek támogatására, részben itt az Egyházmegyében, részben pedig országos szinten. És az adó 1%-ról való rendelkezésre is felhívom a testvérek figyelmét, akinek van lehetősége, hogy rendelkezzen, adója 1%-áról, azt köszönjük, ha megteszi, gyülekezeti alapítványunk, illetve az országos egyház javára. Legyen Isten áldása a hirdetéseken. Munkálkodjon Isten az ő szent lelkével azon, hogy ami egyezik az ő akaratával, az áldással kibontakozhasson és megvalósulhasson, ami pedig módosítást igényel, vagy esetleg törlést, azt pedig lássuk meg időben, és igazodjunk az Úr akaratához. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most az úrvacsorára készülve az evangélikus énekeskönyv 312-es számú énekét énekeljük, végig énekeljük ezt az éneket. Egyrészt az úrvacsorai üzenete nagyon fontos, másrészt pedig a húsvéti üzenete ennek az éneknek.
Thank you.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki szeretett fiadat üdvözítőül küldted hozzánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen, csendesíts el minket színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz. Szent lelked által szólj a mi lelkiismeretünkhöz. Láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket és elválaszt tőled. Mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkád bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldássá legyen számunkra. Amen. Testvéreim, most, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyád bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet, bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Uram Istenem, vallom előtted, hogy bűnös vagyok. Minden bűnömmel ellened vétettem. Azokkal is, amelyeket mások is ismernek és szenvednek miattuk, azokkal, amelyeket rajtad kívül én ismerek csupán, és azokkal is, amelyekről már magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Minden bűnömmel ellened vétettem. Pedig tudom, hogy atyám vagy és szeretsz engem, de én nem szerettelek igazán. S mert ellened vétettem, kihez kiálthatnék bocsánatért, ha nem te hozzád. Hiszen csak neked van jogod, hatalmad, de szíved is ahhoz, hogy lehajolj hozzám. Kérlek, bocsáss meg nekem. Adj békességet Jézus Krisztusért, az én megváltómért, aki önmagát adta értem váltságul. Szentelj meg új életre, a jónak szolgálatára. Bízom igédben és ígéretedben, hogy könyörülsz rajtam. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből minnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Thank you.
Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és tele van a szívünk hálával azért, hogy hatalmas dolgok történtek egykor ott, a Golgotai kereszten, és utána harmadnapon, húsvét hajnalán. Urunk, hálát adunk azért, hogy nagy dolgok történhetnek ma is, mindannak a következményeként, amit te elvégeztél és elvégzel. Köszönjük neked azokat az új életeket, amik születhettek itt a gyülekezetben is. Köszönjük azokat a változásokat, amelyek elindulhattak. Köszönjük azt, amit ma végeztél el a mi szívünkbe. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te magadra vállaltad bűneink büntetését. Legyőzted a halált, és örök életet adsz a benned hívőnek. És köszönjük azt, hogy ezt a meghívást, ezt az evangéliumot újra és újra hirdeted számunkra, és a te tested és véred által ennek a valóságába hívsz meg bennünket. Urunk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk eléd imádságban. Hálát adhatunk neked azokért az áldásokért, amelyeket átélhetünk a mindennapi életben, a gyülekezetben, és kérhetjük a te segítségedet, vezetésedet, áldásodat azokban a helyzetekben, amelyekben benne vagyunk. A nehezekben is, az útkereső helyzetekben is, és az örömteli helyzetekben is. Így jövünk most eléd, Urunk. Így szeretnénk mindent a te kezedbe letenni, és mindent a te kezedből fogadni. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a szívünkben, életünkben, ahogyan te azt jónak látod. És munkáld a mi szívünkben, életünkben az élő hitet, az alázatot és az engedelmességet. És teted áldottá így számunkra ezt az ünnepet is. Amen. Testvérek, menjünk el, hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és most énekeljük el azt az énekünket. Ugye Adventben is volt egy énekünk, ami kísért minket a hétközi alkalmakon, és aztán az ünnepi alkalmon együtt énekeltük a gyülekezettel. Most is volt egy ilyen a keresztfánál egymásra lelve, ez az evangélikus ifjúsági énekeskönyv, a Zarándok éneknek a 35. verse, igen, vagy 53. verse, és, vagy éneke, és ennek az első két sora az itt a dián, az ugye az énekvers, a többi pedig már a refrén része. Úgyhogy ha valaki még nem énekelte velünk, azt gondolom, hogy az utolsó versre, az 5. versre biztosan a szívébe belevésődik ez a dallam. Így énekeljük akkor együtt a keresztfánál egymásra lelve.
Thank you.
Krisztus mondja, halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Áldott feltámadás ünnepet, áldott új életet kívánok a kedves testvéreknek, erős vár a mi Istenünk.